továbbra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Amint arról már tájékoztattuk önöket korábbi műsorainkban, fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Román Televízió Marosvásárhelyi stúdiója. A múlt szerdai Miben segíthetünk című műsorunkban a magyar szerkesztőség népes csapata volt a vendégünk itt a Marosvásárhelyi rádióban. Május 5-én szombaton egy ernyő alatt Multikulturalitás és Média Platformok 2018 című a Román Televízió Társaság Marosvásárhelyi stúdiójának 10. születésnapja alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében Régiók a képernyőn a regionális televíziózás perspektívái címmel tartottak konferenciát Kós Anna Bukarestből Marosvásárhelyre került tapasztalt televíziós szakember moderálásával, amelyen a hasonló stúdiók képviselői mellett az Európai Regionális Tanács, a Román Televízió Társaság vezetőségi tanácsának több tagja, valamint a műsorgyártás vezetője is megjelent, és előadást is tartott. Az eszmecserén jó magam is, mint meghívót vettem részt, és kihasználva azt a helyzetet, hogy két jeles, több területen is döntéshozatali hatáskörrel rendelkező magyar nemzetiségű szakember is jelen volt ezen a konferencián, interjút készítettem velük, pályafutásuk fontosabb állomásaira visszatekintve, illetve a közszolgálati médiák jelenlegi helyzetét ismertetve, a további terveket érintve, valamint a kisebbségi helyzetet figyelembe véve az idei centenáriumi évben a multikulturalitás, interkulturalitás kérdéskörét is figyelembe véve. Ezt a két interjút ajánlom szíves figyelmükbe a mai Naprakész műsorban.
Több rendszerváltást átért pályafutása során Demeter István András, amíg eljutott jelen helyzetéhez, jelen tisztségéhez a Román Televízió műsorgyártó igazgatóságának a vezetője. Üdvözlöm tisztelettel a Naprakész műsorban. Ugyebár arra utalok, hogy színészi pályafutása kezdetén a diplomázás pillanatában történt egy rendszerváltás, aztán igazgatói, színházigazgatói periódusa során is ilyesmiket ért meg, és ugyebár különböző tisztségei során a romániai médiákban is átélt ilyen eseményeket. Hogyan jutott el a műsorgyártó igazgatóság vezetéséig, és egyáltalán most, hogy szimbolikusan a Román Televíziónál is rendszerváltás történt, új vezetősége van az intézménynek, ezt miként éli meg?
Egy érdekes ismétlődés történt az életemben, hiszen amikor 1992 nyarán Romániában elsőként pályázat útján kerültem a színház élére, akkor ez egy szinte szokatlan esemény volt, nem csak azért, mert 24 éves voltam, hanem azért, mert a pályáztatási gyakorlat, mint olyan nem létezett Romániában a kulturális területen, vagy a művészeti intézmények keretében sem. Hosszú évek után, 2012-ben kerültem a televízióhoz, és 2013 őszén ismét pályázat útján kerültem a műsorgyártó igazgatóság élére egy 3 éves mandátum erejéig, és mint mondotta, a televízión belüli rendszerváltások következményeként ez a mandátum ez nem újítódott meg, azóta valamennyi vezetője a köztelevíziónak úgymond megbízottként működik, és immár második, 23. éve mandátum nélkül kinevezéses alapon vagyok ennek a struktúrának a vezetője, és ez a legutóbbi televízió belüli rendszerváltozás, ez jelen pillanatban ezt a státuszkót megőrizte, készül újabb pályáztatásra, de ez még nem történt meg, viszont a struktúrán belül egy nagyon kedvező fordulatot hozott ez a vezetőség, újabb feladatokat, újabb megbízatásokat, újabb kihívásokat jelent, és hál' Istennek nem utolsó sorban kedvezőbb költségvetési feltételeket is.
itt már rátettük az ujjunkat a sebre, mert hogy egyfolytában olyan hírek jönnek a különböző médiai forrásokon, információkon keresztül, hogy anyagi gondokkal küzd a Román Televízió Társaság. Na most ilyen értelemben itt a Marosvásárhelyi Televízió Stúdió fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett kerekasztal beszélgetésen azt fejtette ki, hogy milyen perspektívák várhatóak a TV színháznak az ismételt fejlesztése kapcsán, de gondolom, hogy a műsorgyártó igazgatóság nem csak TV színház produkciókkal foglalkozik, és ide minden gyártáshoz, minden produkcióhoz pénz kell. Most anyagi megszorítások, illetve pénzhiány esetén hogyan működhet egy műsorgyártó igazgatóság?
Nehezen. Ez mindenhol és mindenkor érvényes, de azt is el kell ismerjük, hogy egy produkcióhoz szükséges költségvetés nem feltétlenül az anyaintézmény költségvetése kell jelentse, és nem kizárólagosan. Tehát lehet pályázni, lehet pénzt szerezni. Ehhez például kedvező perspektívák nyíltak az utóbbi egy évben, amióta a köztelevízió köztartozásait úgymond jóváírták. Tehát ilyen szempontból tiszta lappal indulhatunk bármilyen pályázat során, és én már az idén be is adtam 2-3 pályázatot, és most készülök egy Európai Uniós pályázatra is, és ez nagyon-nagyon fontos fejlemény, hiszen az elmúlt évek során az, hogyha köztartozásaid vannak, az eleve kizáró tényezőt jelentett bárminemű pályázati forrás célba vétele során. Amúgy az idei költségvetésem sem látványosan nagy, de sokkal jobb, mint a tavalyi. És amint említettem, újabb kihívások jöttek, és ezek a kihívások, hál' Istennek, nem csak feladatokat jelentettek, hanem a vonatkozó források utalását is. Tehát ilyen értelemben elmondhatom, hogy 2018 első fél évében volt pénz arra, amit meg kellett csinálni. Én remélem, hogy ez így marad a második fél évben is, és remélem, hogy ez konszolidálódik a következő évek során is, amennyiben a román parlament a kormány előterjesztése alapján megtartja legalább azt a finanszírozási szintet, amelyet az idénre megszavaztak.
Akkor arról is néhány információt kérnék, hogy a tévészínházi produkciók mellett még milyen egyéb tervei vannak a műsorgyártó igazgatóságnak. Miket láthatunk majd a köztelevízió képernyőjén?
Nagyon sok területen dolgozunk. A dokumentumfilmek gyártása, illetve koproducerként különböző nem csak televízió, hanem a filmipar területén születő vagy születendő projektekbe is beszállunk. Ezáltal a televízió viszonylag mérsékelt hozzájárulásáért cserébe az illető filmek sugárzási jogait kapja. És ez egy nagyon-nagyon fontos, nagyon nagy nyereség. Ezt a gyakorlatot sikerült kiterjeszteni nemzetközi szintre is. Tehát olyan nemzetközi produkciókban vagyunk társproducerek, amelyeknek szükségük van a román televízió vagy archívumából, vagy bizonyos technikai, vagy bizonyos humán erőforrások területén különböző hozzájárulásokra, és ezért cserébe olyan filmekhez jut a román köztelevízió, amelyért máskülönben, más úton rengeteg pénzt kellene fizetni. A projektjeink között szerepel egy olyan adatbázis létrehozása, amely a filmipar számára, de a televíziózás számára egyaránt színészeket, zenészeket, táncosokat, statisztákat foglal majd magába az egész ország területéről, és ennek a projektnek is van egy elég komoly kereskedelmi vonzata, hiszen ezt lehet majd hasznosítani, érvényesíteni kereskedelmi téren is, például a romániai filmgyártás igényeinek a kielégítésére.
És ebben segíthetnek majd, amint előadásában is elhangzott, felkérésként a regionális stúdiók
muszáj lesz, mert csak és kizárólag ezen segítség révén sikerül lefedni az egész ország területén élő művészeket, illetve alanyokat, nevezzük így őket. A nagyon-nagyon közeli jelen kihívásaik közé tartozik a bizonyos nagyon nagy projekteknek a ránk ruházása, ide tartozik az Eurovízió 2018-as egész előkészítési folyamata és maga a lisszaboni rendezvényen való résztvétel is, de a Csörbul de Aur, az Aranyszarvas Fesztivál idei tervezett újraindítása is a mi feladatunk lesz, és ha minden igaz, és ha a vezetőség optikája nem változik, akkor ez oda vezet majd, hogy ez a produkciós, ez a műsorgyártó igazgatóság, ez felfejlődjön, és átvegye a jövőben szép lassan azokat a terheket, amelyeket jelen pillanatban a különböző csatornák cipelnek a hátukon, a műsorgyártás mindenféle problémáinak a megoldása területén.
Kíváncsian várjuk a konkrét eredményeket és a produkciókat a képernyőkön, tehát mondani szokás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. A továbbiakban koncentráljunk a Román Rádiótársaság tevékenységére is, mert hogy ön egyben a Román Rádiótársaság vezetőségi tanácsának is tagja, és régóta közreműködője, amúgy a Román Rádiótársaság vezetősége munkájában oroszlán részt is vállalt. Nos, tisztelt Demeter István András, hogy áll a Román Rádiótársaság? Lehet egyáltalán összehasonlítást végezni a rádiótársaság és a közszolgálati televízió helyzete között?
Igenis, meg nem is. Igen, mert a legnagyobb kihívások azok voltak éppen hasonlóak és ugyanazon sarokpontokon forgolódnak, és ez a multimédia, ez az internet, ez a különböző hordozóknak az átalakulása, gyökeres átalakulása az elmúlt 90 vagy 60 év viszonylatában. Tehát ezek azok, amelyek tökéletesen összekötnek bennünket, ami jelen pillanatban még mindig gyökeresen különbözik, és ez nem fog látványosan változni, az a műsorgyártásokra fordítandó anyagiak kérdése. A televíziós műsorgyártás jelen pillanatban még mindig sokkal többbe kerül, mint a rádiós műsorgyártás, bár ez a kérdés is, ha hihetünk a technika fejlődésének, lassan-lassan eléggé át fog alakulni.
Én csak azért szakítom félbe, és elnézést kérem, mert hogy a kolléganője előadásában ott egyre inkább feltevődött az a kérdés, hogy ugyebár videó riportokat készítsen, akár egy rádiós is. Ez a korábbi vezetésnek, a Román Rádiótársaság korábbi vezetőségének egy sarok ötlete volt, és elindultak az implantációs folyamatok is a különböző stúdióknál. Lesz-e folytatása? És amire főleg rá szeretnék kérdezni, hogy multikulturalitás szempontjából mi várható ebben az évben, és hát a következőkben is a rádiótársaság stratégiája szempontjából?
Ennek a kezdeményezésnek van folytatása, hiszen ez véleményem szerint egy visszafordíthatatlan folyamat. Tehát ha tetszik, ha nem, a képi hordozókon való információ betört a rádió életterébe, és ezt kizárni nem, hogy nem lehet, hanem szerintem nem kellene. Meg kell találni azt a fajta komplementaritást, amely végül is a dolgok ebből a realitásból előnyt fakaszt. Ami nagyon fontos, és amivel szembenézünk, amióta ez a videóplatformos gyakorlat a közrádión belül létezik, az, hogy meg kell tanuljuk és meg kell szokjuk rádiósokként azt, hogy most már nem csak a hang, hanem a kép is a mindennapjainkhoz tartozik, és ehhez képest bizony meg kell tanulnunk együtt élni a kamerával is, nem csak a mikrofonnal. Ez egy kihívás, ez a mindenkori szerkesztőség számára egy kihívás. Hiszen egyféle miképpen helyezkedik az ember a munkaasztalhoz, vagy a vágóasztalhoz, vagy a különböző technikai, vagy egyáltalán a beszélgető partnerhez is, amikor csak a mikrofon van közöttünk, és teljesen másféleképpen kell helyezkednünk térben és időben és minden hozzáállásban, amikor a kamera is ott van. Ami a kérdés második részét illeti, én szerintem a dolgok jó irányba mozdulnak el, és csupán egy példát mondanék, hogy ne nyújtsuk a beszélgetést. Az, hogy ebben az évben elkezdődött például a futballmeccsek magyar nyelvű közvetítése is. Hát én szerintem ez egy nagyon pozitív jel arra, hogy a dolgok nemhogy nem mennek rossz irányba, vagy nemhogy stagnálnak, hanem lassacskán ugyan, de tartják azt az irányt, amelyet egy néhány éve végül is a Román Rádiótársaság ezen a területen kiszabott magának.
És azt is hozzátenném szíves engedelmével, hogy újabb frekvenciát kap a Marosvásárhelyi Rádió, és azért jövőre vonatkozóan fogalmazok, mert egyelőre a beüzemelési procedúrában vagyunk, és egy éven belül kell ezt véglegesíteni, amely egy fehér foltot fog felszámolni a Gyergyói medencében, és további fehér foltok felszámolása is tervben van, ami jelentősen függ a vezetőségi tanácsnak a jóváhagyásától. Ilyen tekintetben esetleg más vidéken, tehát kolozsvári rádiós kollégák panaszkodnak, hogy ott több a lefedetlen folt, várható-e konkrét lépés, akár ebben az évben is?
Persze, a vásárhelyi siker az egy néhány éves munka eredménye. Ugyanígy Kolozsváron is történtek már konkrét megvalósítások, és tervben vannak az ország egyéb fehér foltjain is, különböző megoldások megtalálása, megszerzése, megvalósítása, de amikor a nagy egészről beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy a rádió, a közrádió esetében is a területi stúdiók tevékenységén kívül ott vannak az országos adók, amelyek ők maguk is nagyon sokszor lefedettségi kérdésekkel küszködnek. Tehát a vezérhajó, a Rádió Románia Aktualitásnak is vannak az ország területén olyan pontjai, amikor bizony-bizony szakadozik az adás, szakadozik a jel, megszakad, vagy ugrik, vagy átugrik a közvetítés. Úgyhogy ezek a kérdések én szerintem végérvényesen csak akkor oldódnak meg, amikor maga a technológiai változás, mint olyan bekövetkezik. Tehát gondolunk itt a multiplexorokra is, de gondolunk is azokra a hordozókra is, amelyek lassan-lassan úgy tűnik, hogy Romániában is előbb-utóbb átveszik majd a rádió jelen keresztüli hordozást, például az online hordozók révén.
Engedjen meg egy technikai kérdés mellett egy másik nagyon fontos kérdést is, ami itt ezen a tévés találkozón is elhangzott, mégpedig a humán erőforrás, az az emberek, a szerkesztőségek közötti találkozóknak a megszervezése. Ugye már ugyanaz a helyzet, mint itt a kollégák, a tévés kollégák is vázolták a rádióban is, hogy nagyon ritkán találkozunk, nagyon ritkán eszmék cseréjére. Ilyen tekintetben várható-e valami a jövőben az országos rádiótársaság vezetősége szempontjából pozitív irányba?
Hát nekem, akinek megadatott az, hogy a közmédiába hosszú és más területeken való csatangolások után érkeztem, az is megadatott ezáltal, hogy elmondjam, hogy nem csak mi, a köztelevízió és vagy a közrádió vagyunk ebben a helyzetben, ugyanezt a problémát vetik fel mindig és mindenkoron a színházak is, a zeneművészeti intézmények és mindenki, tehát a fesztiválok, a találkozók, még azok sem elegendőek arra, hogy az emberek egymás között találkozzanak. Ezekre a kérdésekre tehát mégis a megoldást nem a stratégiák, nem a gyűlések, nem a vezetőségek, független attól, hogy ki és mikor, mennyi ideig van vezető funkcióban, hanem maguk az emberekkel megtalálják. Nekünk kell egymást megkeresnünk, és megteremtenünk azokat a találkozási pontokat, amelyekre egyelőre lehet, hogy úgy tűnik, hogy nincs szükségünk, de amelynek a hiányát szinte a mindennapok szintjén érezzük, még akkor is, ha nem akarjuk bevallani. Persze, szükséges az is, hogy a vezetőségek szintjén, vagy a stratégiák szintjén ezekre a találkozókra támogatás, segítség, és miért ne, keret is teremtődjön. De én nekem a személyes, és most már lassan évtizedekre nyúló tapasztalatom is azt mondatja, hogy segíts magadon elsősorban, és aztán majd talán a vezető tanács is megsegít.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Eléggé keserű szájízet éreztem expozéjában itt a Marosvásárhelyi Televízió stúdió fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett média találkozón. Miért volt ez a keserű szájíz kisugárzása Sebesi Karen Attilának, a Román Televízió vezetőségi tanácsa tagjának?
Hát lehet, hogy így jött le a képernyőről, ahogy mi szoktuk mondani. Nem ez volt a szándékom, és hogyha bárkit is megbántottam volna, vagy rossz kedvűvé tettem volna ezáltal, nem ez volt a szándékom. Én egyszerűen abból indultam ki, hogy a 10 éves Marosvásárhelyi Televízió mostani konferenciája, hogy nevezzem így, fő címe a multikulturalitás jegyében zajlik, és gondoltam, hogy nem szoktam én nagyon gyakran előrukkolni saját példáimmal, de néha jók a saját példák olyan szempontból, hogy tovább gondolkodásra, tovább vitatkozásra, avagy megfontolásra adhatnak teret. Én csupán ilyen meggondolásból, de hát nem kell mindig arra gondolni, hogyha az ember elmondta, nem is a saját példáját, de egy más valaki példáját előtérbe hozza, és az nem kimondottan egy pozitív, vagy egy jókedvre sarkalló dolog, hogy maga az előadó is ilyen szándéka. Nem, semmilyen frusztráltság nem diktálta ezt belőlem. Ez megtörtént dolog, és ennyi.
Nem akarok magánéletében vájkálni, de azért az ön pályafutása során is történtek nem mindig érthető fordulatok. Tehát kezdte színészi alapképzéssel, rádiósként, magyar műsorokban, magyar tévéműsort vezetett, és aztán egyszer csak jött egy nagy fordulat. Sőt, azt is elárulta itt az expozéjában, hogy biza nemzetárulónak is titulálták. Ami eléggé sajnálatos. Szóval emiatt egy csömört érez, egy megkeseredettséget, vagy minek tulajdonítható ez a váltás?
Visszatérve erre a rövid kis pályafutás bemutatásra, igen, anno rádiósként kezdtem, hiszen műsoron kívül is jeleztem már, hogy én tulajdonképpen annak idején beleszülettem, és ott nőttem fel, mármint a kolozsvári rádiónál, rádióban, hiszen néhai apám 40 évig ott tevékenykedett szerkesztőként, úgyhogy én belekóstolhattam egészen pici korom óta a rádiózásba. Utána az magától jött, amikor itt Marosvásárhelyen voltam színiakadémista, ez a 80-as évek derekán volt, akkor nyilvánvaló volt számomra, hogy folyamatosan bedolgoztam a Marosvásárhelyi Rádiónak, hiszen hívták a színiseket is, meg a már meglett színészeket is egy-egy vers beolvasására, egy-egy próza beolvasására. És miután elvégeztem a Színiakadémiát, engem hát a kor szellemében engem Bánfi Hunyadra helyeztek ki, a Bánfi Hunyadi Kultúrházhoz. A kollégáimat úgy szintén egy-két példát mondhatnék, ha nem tévedek, Buzugány Gabriella évfolyam társnőm a Szász Régeni Kultúrházhoz kapta kinevezését. László Zsuzsa kolléganőm szintén valahol itt a megyében kapott kinevezést. Akkor voltak az úgynevezett zárt városok. Nyilvánvaló, hogy mi semmit nem tettünk, nem dolgoztunk mi azoknál a kultúrházaknál. Egyszerűen oda utalta nekünk a színháza fizetésünket, és havonta egyszer megfordultunk a kultúrház kasszájánál, és felvettük a fizetésünket. Én színészként kezdtem akkor a Kolozsvári Színháznál. Utána folytattam nyilván azzal párhuzamosan a rádiós tevékenységemet a Kolozsvári Rádiónál, és egy adott pillanatban azt mondtam, hogy váltanék olyan szempontból, hogy addig én bedolgoztam a Kolozsvári Rádióhoz, és főállásban színész voltam a Kolozsvári Színházban, és azt mondtam, hogy próbáljunk meg egy cserét, főállásba kerüljek a Kolozsvári Rádióhoz, és szerepekre szerződjek, nem csak a Kolozsvári Színházhoz, akkor játszottam én mindenfele. És ez ment egy jó ideig, közben beindult ugye a 90-es évek legelején a Kolozsvári Televízió stúdió, és akkor oda is bedolgoztam, rádiósként bedolgoztam oda is, meg a színházakhoz is, gyűltek a feladatok, és egy adott pillanatban le kellett faragnom bizonyos dolgokat, és lefaragódott eléggé jócskán a színházi jelenlétem, utána pedig a rádiós jelenlétem is. A televíziónál pedig az akkori igazgató, vagy valaki a vezetőségből felajánlotta nekem, hogy mind a magyar nyelvű műsorok mellett, amelyeket készítettem már a televíziónál, próbáljunk ki egy multikulturális műsort, aminek az lett volna, és az is volt a lényege, hiszen utána el is készült belőle több szezonon át egy műsor, amit műsorvezettem is, meg szerkesztettem is kollégáimmal egyetemben, ami arról szólt, hogy kisebbségiként én román nyelven más kisebbségiekkel készítek műsorokat, riportokat, interjúkat. Nos, egy jó ideig futott is a két dolog, működött mind a magyar, mind a román nyelvű műsorok készítése. Közben újabb és újabb feladatokkal bíztak meg román oldalon. Nagyon jól éreztem magam. Én azt hittem eleinte, hogy ez csak egy ilyen közjáték lesz a pályafutásom alatt, és hát valójában annyi megbízatást kaptam, hogy utána meg azon kellett morfondíroznom, hogy melyikről mondjak le hamarabb. Olyan volt akkor a konjunktúra, hogy maradtam a román műsoroknál. Nekem ez egy nagyon nagy kihívás volt. Már csak azért is, mert akartam látni például a kollégákat, a román kollégákat, hogyan viszonyulnak ehhez a munkámhoz, de le kellett tennem a magyar oldalt, hogy így mondjam, és azóta is én nagyon büszkén vállalom, hogy eleget tudok tenni ennek a kihívásnak.
Ennek a következménye volt az, hogy hát a magyar oldal megvádolta?
Hát én nem mondtam ezt, hogy magyar oldal, én azt mondtam, hogy kisebbségi kollega, tehát én ezt emellett ki is tartok. Nálam az volt akkor a dilemma, mind a mai napig is, az, hogy én magyar is lévén és örmény is lévén nem tudtam, hogy most éppen melyik oldalamat próbálja meg egyengetni a kedves kollega annak idején, amikor igen, írd és mond, azt mondta a szemembe, hogy hazaáruló. De hát ennyi.
Nos, az út Kolozsvárról indult, és most már Bukarestig tart, ugyanis egy kolozsvári televíziós szerkesztő, riporter, műsorvezető hogyan jut be, kinek a javaslatára került be a Román Televízió Társaság vezetőségi tanácsába, mert hogy jelölni kell valamilyen oldalról.
Hát a törvény az egyértelmű, a rádiót, közszolgálati rádiót és televíziót működtető törvény, aminek értelmében mindkét közszolgálati médiumot egy 13 tagú vezetőtanács egyengeti, vezeti, döntéseket hoz. Nekem volt már egy ilyen zsánerű tapasztalatom 2010-ben, ha nem tévedek, akkor körülbelül 3 évig voltam vezetőtanácsi tag. Igen, úgy volt akkor, hogy jelöltek, hiszen vannak jelölt helyek, pártok, parlamenti pártok által jelöltek. Engem akkor 2010-ben az RMDSZ kért fel arra, hogy hogy fogadjam el a jelölésüket, és közel 3 évig tagja voltam a vezető tanácsnak. Utána következett egy szünet, már ilyen szempontból, vezető tanácsi szempontból. Most pedig az idén több területi stúdió, TV stúdió munkatársai kerestek meg ilyen-olyan módon, és felajánlották azt, hogy támogatásukról biztosítanak, hogy kerüljek be ebbe az új egy hónapja működő vezetőtanácsba, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy a 13 tagból 2 tag az alkalmazottak belső választásából kerülnek ki. Így került ki kolléganőm Bukarestből, aki már a többedik mandátumánál tart, Monika Gyurko, és második helyen én kerültem be a vezetőtanácsba, tehát ez tulajdonképpen egy belső választási mechanizmusnak az eredménye.
Tehát ilyen formán akkor ön a területi stúdiók munka közösségének a jelöltje, képviselője a vezetőségi tanácsba. Ez kisebb hatáskört vagy munkakört jelent, mint hogyha egy politikai tömörülés küldte volna oda a vezetőségi tanácsba?
Én szerintem sokkal nagyobb a felelősség, hiszen ha egy politikai párt jelöl, akkor ha nem is parancsszóra, de hát azért az ember úgy betartja a fair play jegyében a játékszabályokat, tudja, hogy körülbelül mit kell képviselnie, nem szólnak rá, de nyilván működik az öncenzúra, vagy tudom is én, egy ilyen belső mechanizmus. Amikor viszont egy ilyen, mondom, én állítom, hogy egy nagyon demokratikus módszerrel kerülsz be, itt hozzá kell tennem gyorsan, hogy nem csak a területi stúdiók juttattak hozzá, hogy bekerülhessek, hiszen Bukarestből is nagyon sok szavazatot kaptam kollégáktól. Sokkal nagyobb a felelősség, hiszen tudod, hogy azt a több mint 2000 embert ilyen vagy olyan módon kell képviselned.
Nagyon érdekes álláspontot tett közzé itt a kollégákkal való eszmecsere kapcsán előadásában, mégpedig a centenárium évében a multikulturalitás és interkulturalitás kérdését. Hogyan látja ezt? Kérném, hogy akkor a tisztelt hallgatókkal is ossza meg a vízióját, mert nekem nagyon tetszett.
Én elsősorban arra gondolok, hogy néha nagyon sokat, néha nagyon keveset beszélünk, mind a multikulturalitásról, mind pedig az interkulturalitásról. Nálam ez a két fogalom külön utakon jár, hiszen multikulturalitás számomra ez a mindenkori kultúrák egymás mellettisége, párhuzamos léte. Az interkulturalitás nyilván sokkal többet jelent, amikor egymásra hatnak ezek a kultúrák, egymást segítik, egymást együtt gondolkodnak, együtt dolgoznak. Miért érintettem ezt a centenáriumi témát? Már csak azért is, mert mindenki erről beszél, a manapság is ki kell használják, a kisebbségek is maximálisan ki kell használják, hogy igenis, most nem csak multikulturalitásról kell beszélnünk, nekünk kisebbségieknek, hanem interkulturalitásról. Azaz, a kétoldalú tisztelet az legyen meg mindenkoron, minél többet nem tehetünk róla, mi egymásra vagyunk utalva, és ilyen szempontból próbáltam meg ecsetelni mindezt.
Sajnos ezen a téren is keserű tapasztalatai voltak a közelmúltban, mert hogy örmény nemzetisége kapcsán is éppen Kolozsváron, a kincses városban szenvedett atrocitást emiatt, de amúgy a funár időszak után sokak által még mindig érezhető gyökerek kapcsán egy többszörösen kisebbségi örmény magyar nemzetiségű román állampolgár, mint amilyen Sebesi Karán Attila is, hogyan érzékeli a 2018-as esztendőt? Tényleg ennyire sötét dolgok is történhetnek? Vagy egészen más a felszín feletti élet a kincses városban és amúgy Erdélyben?
Ez egy véletlenszerű elvétett helyzet volt, amikor velem történt, ami történt Kolozsváron, és az örmény oldalamat nagyon méltánytalanul érte, de hát ez is csak egy példa a sok közül. Visszatérve a fonári korszakra, igen, én jócskán megéltem, átéltem többet magammal, nyilván mások sokkal jobban megszenvedték azt a korszakot. Hála a jó Istennek, nem lecsengőben, nem eltűnőben, eltűnt korszaknak könyvelhetjük el. Megint egy példával jövök, nem régiben, azt hiszem két hete sincs, Kolozsvár főterén megtartották a mindenkori Gaudeamus könyvvásárt, és könyvfesztivál, könyvvásár, nevezzük bárminek, és azért is mondom, mert a Román Közszolgálati Rádió szervezi ezt a Gaudeamus könyvvásárt. Részt vettem egy könyvbemutatón, hiszen mint minden könyvvásáron ilyenkor nagyon sok könyvbemutató van, és egyik kedves barátom hívott meg a saját könyvének a bemutatójára. Ott egymás után következtek futószalagon a könyvbemutatók. Utánunk, már nem utána, hanem a tisztelt író csapat után következett a Görgé Funár által jegyzett legújabb könyv bemutatója, és láttam, hogy már érkeztek a helyszínre Funár és csapata. Hát meg kell mondjam, tisztelt uram, hogy megszámoltam, odas-vissza, nem voltak 12-en vele együtt. Ami sokat elárul, nagyon sokat elárul, és újságíróként azt azért csak megengedtem magamnak, hogy miután lejárt a barátom könyvbemutató, hogy ott maradtam még egy jó néhány percig, hogy hallám, gyülekeznek-e még, és meg kell mondjam, hogy 15-20 felé közeledett a létszámuk a szerzővel együtt, ez mindent elárul.